Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, ugye, mint azt megírva találjuk a Filippiekhez írott levélben, a 3. fejezetben, a 7. verstől a 14. a következőképpen. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, ugye megszoktuk már tévéből, rádióból, mindenhonnan bombáznak minket számokkal. A GDP így, a GDP úgy. Magyarul a bruttó hazai termék. Ezt szokták alkalmazni arra, hogy valamiképpen érzékeltessék, hogy egy adott országban élők átlagos életszínvonala milyen. Érdekes, hogy ebben a mérőszámban minden benne van. Benne van a multi is. Hogy az mennyire nemzeti, az egy másik kérdés. Az igazság az, ha az ember mindent beleszámol, mindent hozzáad, akkor eljut egy igazságra. Az igazság így hangzik. Nincs profit. Nincs haszon. Mindennek ára van. Ha persze nem számítjuk bele azokat a költségeket, amit úgy elfelejt az ember. Nem hozza rendbe a bányákat, vagy nem úgy semlegesíti az atomhulladékot, ahogy kellene, nem fizeti ki a munkásoknak a megfelelő bért, pedig Pál apostol is azt mondja, méltó a munkás a maga bérére, akkor persze van profit, akkor van haladás, van előrelépés, és akkor mindenki boldog, hiszen majd a holnapban egy fél falattal nagyobbat lehet harapni az élet zsíros kenyeréből. Mi a nyereség? A nyereség, milyen érdekes, az ókori görögök azt mondták, az a nyereség, hogyha van annyi búzánk, hogy jól laktunk, és marad annyi búzánk, hogy jövőre el tudjuk vetni, és megint lesz kenyérnek való. Már az ókori görögök is azt mondták, hogy bizony az a gazdaság nem is gazdaság, amelyik azt tűzi ki célul, hogy több pénzt, nagyobb profitot termeljen. Jó, Luther Mártonunk azt mondja, az a pénz, amely pénznek az apja is, meg az anyja is pénz volt, az a pénz nem jó pénz. Ő nem volt egy nagy közgazdász, szemére is veti, Karl Marx, a trieri rabbinak a fia, hogy a fejlődő kapitalizmus kerékkötője volt Luther Márton. Pedig milyen igaza van? Az a pénz nem jó pénz, amelyiknek az apja is, meg az anyja is pénz volt. A nyeresség az, ha megtapasztalhatjuk a növekedést. Ha növekszünk. Ez a nyeresség. És a növekedést az Isten adja. Csak is egyedül az Isten adja. Mindenhez kell az erő, az energia. A növekedést az Isten adja. Az igazság tehát az, ha mindent beleszámítunk, akkor nincs az embernek profitja, nincsen haszna, mindennek ára van. Valakinek mindig fizetnie kell. Ha nem a volt szocialista országok fizetnek a jólétét, akkor majd fizet a harmadik országbéli, vagy az ötödik országbéli, vagy ha az sem, akkor majd fizet a földanyácska. Mi a kár? Egyből rávághatja az ember, hát a kár az elmaradt haszon. Ne is tagadjuk, haszonelvűek vagyunk. Lelkünk mélyén azért mindig föltesszük a kérdést, és akkor nekem ebből most mi a hasznom? Megéri? Emlékszem, most ilyen emlékek vetődnek föl bennem, az elmúlt héten meglátogattam lassan 30 évvel korábbi egykori táborhelyünket, a lenti laktanyát. Már rég nem fungál laktanyaként. És az ott eltöltött másfél év természetesen az embernek a lelke mélyén nyomot hagy. Emlékszem egyik teológus társamra, ki nagyon el volt keseredve. Egy évet tanult a debreceni teológián, ott volt az ő kedvese, és aztán behívták másfél évre katonának, és hát sűrűn nem mehetett haza az ember. És akkor nézett ki az ablakon, a gyönyörű zalai messzeségbe, és akkor föltette a kérdést. Atyikám, jól óra tettünk mi? Úgy megmaradt bennem ez a mondat. Mert amikor az ember elkeseredik, akkor föltesz még ilyen kérdéseket is. Jól óra tettünk? Hát majd a végén kiderül. Mi a kár? A kár az, ha elmarad a haszon. A haszon pedig az, ha elmarad, hogy megtapasztalhattam volna az Istent itt a földön, de nem tapasztaltam meg. Erről szólnak a talentumról szóló példázatok. Mert hogy mindenkinek, akár egy, akár kettő, akár öt, de lehetősége van az Isten, a világ és önmaga megismerésére. És ha ezzel nem él, akkor mindent elszalajztott. Azt mondja Pál apostol, hiszen ő a levél írója, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent. Szemétnek ítél mindent? Ez a megtért embernek a radikalizmusa. Nem szabad ezen csodálkozni. Persze, valahogyan ki akarja fejezni, mennyire fontos neki az az ismeret, az a tudás. Olyan sokszor, az esetek többségében rosszul fordítják a gnóziszt, a görög gnózis szót. Úgy fordítják, hogy tudás. Elsősorban nem tudást jelent, felismerést. Egészen más. Mikor felismerem az Istent. Felismerte Saul Pál azt, hogy Krisztus az, aki az igazságot hirdeti. Az, hogy az ő farizeusi merevségével azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent. Nos, tényleg, sok mocsok, sok szemét van ebben a világban. De azért még a világ nem szemét. Mit olvasunk a Biblia elején? Azt, hogy mikor Isten megteremtette, akkor azt mondta, íme mindez igen jó. Gondoljunk csak bele, mikor megszületünk. Azt mondják, így van-e, nem tudom, több mint 3 milliárd sejtünk van. Ebből áll a mi testünk. És amikor 3 milliárd sejt egyszerre azon munkálkodik, hogy amikor belépünk ebbe a világba, felsírjunk, sírásunkkal üdvözöljük az életet, meg az élet Istenét dicsőítsük, akkor ez a 3 milliárd test a legjavát adja önmagának. Mert az Isten így teremtette egybe. Micsoda csoda! Mennyire meg kellene becsülni az életet, és mennyire nem becsüli meg az ember. Isten látta, hogy mindez igen jó. Igen jó ez a világ, igen szép ez az élet. Ha a szeretet munkálkodik benne. Krisztus megnyerni, írja Pál. Tipikus hiba a keresztények imádságában is. Amikor úgy imádkoznak, add Uram, hogy méltó legyek. Hát mire vagyunk mi méltók? A kárhozatra arra biztos. De méltó a megváltásra, méltó az üdvösségre, méltó a jobb életre, a magasabb életszínvonalra. Miért lennék méltó? Mikor önző vagyok, szeretetlen, türelmetlen, reménytelen, okoskodok, még az Istennel szemben is. Krisztust azért meg akarja nyerni az ember. Valamiképpen el akar jutni az ember a szeretetre. Olyan szépen írja Pál, valamiképpen, hogy eljussak a halottak közül való feltámadásra. Valamiképpen. Nem tudjuk életünk értelmét, csak sejtjük. Akkor kezdjük igazából felismerni, meg egy picit tükör által homályosan megismerni, amikor érezni kezdjük Isten vonzását. És Isten vonz. Vonz ezekben a titokzatos, misztikus pillanatokban, amikor megszületik egy gyermek, amikor egy ifjú pár megáll az oltár előtt, és Isten áldását kéri házasságukra, vagy amikor meghal valaki. Mert ezek ilyen elgondolkodtató pillanatok. Nem tud az ember úgy tovább menni, mintha nem történt volna semmi. Én sem tudok tovább menni. Megragadott engem a Krisztus. Sokféleképpen történik ez. Van, akit megragad Krisztusnak a tisztasága. Másokat a szelídsége. Megint másokat a határozottsága. Mert fogta a korbácsot és kihajtotta a templom előteréből a kufárokat. Van, akit a halálig menő szeretete fog meg. Az ébreszti fel álmából. Az ragadja meg. Pál azt írja, nem mintha már elértem volna mindezt. Jó, jegyezzük meg, nincs perfekció az Isten országában, itt a Földön. Oda át igen. Oda át, majd minden mínusz plusszá változik. Oda át, ami itt megszakadt, az majd befejeződik. Oda át, minden másképpen lesz. De itt nincs perfekció. Ha valaki mégis a befejezettséget ígéri, akkor hazudik. Ne higgyetek, amikor azt mondják, itt a Krisztus, vagy ott a Krisztus. A Krisztust csak töredékesen, homályosan, tükör által lehet felismerni. Egyszer itt, egyszer ott. Olyan, mint a széljárása. Nem tudjuk honnan jön, hová megy, de felismerhető egy pillanatig. Hatása alá kerülünk, feltöltekezünk, és aztán megyünk tovább. Futunk Pállal együtt a cél felé, mert ő is neki feszülve fut egyenest a cél felé, mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Mi is azért futunk, mert azt hisszük, azt gondoljuk, abban reménykedünk, hogy jutalmat kapunk. Hogy mindaz a fájdalom, ami terhel minket. Mert mindannyiunkat terhelnek fájdalmak. Mindannyiunk átéli a hiányt. Azokat a hiányokat, amiket csak Isten tud betölteni. Más nem. De reménységünk van, hogy ott majd megbékélünk az Istennel. És ezért futunk a cél felé. A mi életünket a céltudatosság, a célirányosság jellemzi. Ugye jellemzi. Nem elégséges csak előre nézni. Aki csak előre néz, az nagyon szép dolog, de még nem minden. Az az ember, aki a horizonton túlmutató táblatban gondolkodik, az az ember nem csak előre néz, az az ember fölfelé is néz. Ez a felismerés igazi titka. Ezt úgy hívjuk, hogy kegyelem. Imádkozzunk. Egyedül neked köszönhetjük, Istenünk, hogy nem vesztünk el örökre. Egyedül tőled van az, hogy Jézus Krisztus áldozata lett a mi váltságunk. Kérünk, vésd el szívünkbe, hogy elnémuljon bennünk minden dicsekvés, és megszólaljon ajkunkon a te dicséreted az Úr Jézus Krisztus által. Amen.